tudja ezen, hogy tisztelt kimaradtadók a történelemből, mert annyival szintén vagyunk. És hogy szeretném akkor egy ilyen témáról beszélni, hogy mi lenne az, hogy a 300 évig kimarad a történelemből, és tisztelt téma előadást tartani, hát érdekel, hogy fizikai megközelítés, vagy a történelem megközelítés, amely egy teljesen lehet tudni. Azért, amit kiér elmondanám, hogy lehet, hogy az ütlegésnek teljesen valószínűleg megszűnik ez az elmélet, hogy 300 év kimaradt a történelemből, de én a környezetemből azért úgy kérem, hogy az ütlegésnek egyszerre komolyan, hogy a tizedőről tartják a dolgok, és hogy akkor hallgatjuk az ütlegésnek. Egyértelmű.
Tisztelt hallgatóság, hogy én milyen oldalról közelítem meg, azt perceken belül látszani fog. Mondjuk, hogy közül. Minden kiderül. Következő a helyzet. Október 8-án és 9-én a Csörsz utcában Budapesten, ezt úgy hívják, hogy MOM művelődési ház, MOM már nincs. A Lángépgyár művelődési háza is van, Lángépgyár sincs. Tehát ottan rendezvény volt, megjelent egy Heribert Illig nevű bajor művészettörténész, és állítólag egy hónappal hamarabb fogytak el a jegyek. Na, az illető ennek a eltűnt, vagy nem eltűnt, hanem nem is volt, egészen pontosan 297 évről szóló elméletnek a megalkotója. De először egy kicsit általánosabban rontok neki a kérdésnek, és összehasonlítok négyféle történelmi kronológiát. Hát egy az, amit mondjuk tanulunk a iskolába, na most már ez elég éles, igen. Egy kicsit átszerkesztettem a számokat olyan módon, hogy mindegyikben most 2003-ban. Tehát, hogy itt fölül összeillesztem a számokat, hát akkor Jézus Krisztus nem föltétlenül egyben születik mindegyik kronológiában, de úgy is tudjuk, hogy nem akkor született. Tehát, na. Hát itt van az ortodox történelem, mondom, ahogy tanuljuk, a fekete. Ide nem írtam semmit, hát itt ezt a történelmet mindenki többé-kevésbé tudja, tehát tudja, hogy mondjuk az ezeres évhez teszi a magyar állam alapítását. És még egy jó néhány dolgot. Na most akkor van itt egy barna tengely, és az a barna, az az Illig. Első közelítésben a előírás a következő. 614. szeptembere és 914. augusztusa között, ez az ortodox történetírásnak a két dátuma, nem volt semmi. Tehát azokat az eseményeket, amik oda vannak följegyezve, ki kell venni, el kell dobni, és utána összevarni a szalagot. Tehát minden ennél lejjebb lévő esemény 297 évvel fölfelé jön. Majd mindjárt mondom, hogy miért éppen ezeket kell kidobni, de ez az ő előírása. Na mostan van itt egy másik. Ez egy Vahé Gurzadjan nevű örmény kolléga, valóban kolléga, mert asztrofizikus és kísérleti részecskefizikus, és 1996-tól kezdve néhány évig részt vett a Kobe és a Bumerang nevű mondjuk méréskiértékelésekben, amiben a korai univerzumban volt hőmérséklet ingadozásokat értékelték ki. Közben azonban 1998-ban három társszerzővel írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy Babilon bukása, amiben a babiloni, hát Babilon hetiták általi kifosztását és az első óbabiloni dinasztia bukását 1599 helyett, Krisztus előtt persze, 1499-re tette. Tehát itt valahol, nem lehet pontosan tudni, hogy hol, de ilyen 1300 táján 96 évet ki kell vágni, ottán nincsenek is különösebb történelmi kijelentések, hogy akkor mi történt, ez egy elég homályos időszak. Fölhozni 96 évvel a maradékot, összevarni, tökéletes. Ennek megfelelően Surgi, az Uri harmadik dinasztia királyának, ő volt a legnagyobb királya, a híres holdfogyatkozása, amiből megjósolták a király halálát, az nem 2050. június 27-én történt, hanem 1954. június 27-én. És akkor itt van ez a lila, ezt kérem egy Fomenko nevű orosz kollégának a történelmi világképe, úgy hívja, hogy új kronológia, aminek a lényege a következő. 1300-ig semmit nem kell csinálni. Kivéve Szent Oroszországot, ahol 1682 előtti történelmet súlyosan meghamisítottak, nem a Sztálin, a Romanovok. Na most tehát 1300-ig Nyugat-Európa úgy, ahogy van. Az 1300 és 700 közötti időszakban azonban bele kell tömöríteni mindent, ami az ortodox történetírásban 1300 és Krisztus előtt 1000 vagy 2000 között történt, illetőleg ezeknek egy része nem történt meg, csak hamisították, a másik része megtörtént, de nem akkor, amikorra teszik, hanem ide bele kell tömöríteni, és hogy mi volt 700 előtt, arról azt mondja, hogy ezt nem tudja. Itt vannak röviden összefoglalva a leglényegesebb állításai az egyes történészeknek, azzal a különbséggel, hogy itten két úriember nem történész. Majd mindjárt mondom. Tehát illik. Ha kidobjuk a 614. szeptemberre és 911. augusztusa közti eseményeket, először is miért 911. augusztusa? Hát akkor lép trónra a Szász császári dinasztia. Tudjuk, Madarász Henrik, azután a három Ottó császár, majd a harmadik Ottó fogja hamisítani a történelmet az illik szerint. Na most, ha kidobunk mindent 614 és 911 között, akkor kérem, nem létezett Nagy Károly. Jó, hát akkor írni kell egy nyugat-európai történelmet Nagy Károly nélkül. Nem létezett Mohamed. Mohamed ugyan korábban született, mint 614 az ortodox történelem szerint, de az a bizonyos medinai menekülése az 622. Tehát a politikai működése egyszerűen nem történt meg. Na most akkor, hogy hozzátegyem, végül is itten Alba régiában vagyunk, nem létezett Árpád vezér. Árpád vezér 907-ben hal meg, valószínűleg a Pozsonynál folyó honvédő harcban. Na de 911-ig ezek az események nincsenek. Honfoglalás sincs. Hát mi itt vagyunk. Jó, megyek tovább. Mi volt az indoka Illignek, hogy erre az ötletre jutott? Tehát az első megfigyelése, ami aztán őt ebbe belehajtotta. Hát, ő nem történész, hanem művészettörténész. Hát ez egy rokon szakma. És megállapította, hogy az Aacheni palotakápolna, amit ugye az ortodox történelemben Nagy Károly épített, és az valami csodálatos volt a maga korában, és ott szerette tartani a jelentősebb ünnepeit. Hát azt mondja, hogy az Aacheni palotakápolnában olyan megoldások vannak, amik a 11. század első felében terjednek el. Tehát több mint 200 évvel később. Vagyis ő határozottan nem tartja valószínűnek, hogy az Aacheni palota kápolnát Nagy Károly építette volna. Na hát innen azért még egy időbe telik, amíg valaki eljut odáig, hogy Nagy Károly nem is létezett, de minden esetre ez indította őt el. Na mostanakkor a történészek azok nagyon rossz véleménnyel szoktak lenni Illigről, Németországban politikailag is szokták támadni. Jó, akkor menjünk tovább. Vahé Gurzadzsan. Vahé Gurzadzsan az aztán minden csak nem történész, mondom, hogy asztrofizikus és kísérleti részecskefizikus. Az ő teljesítménye az volt, hogy újra számolt egy holdfogyatkozást, ez a bizonyos a Sulvi király holdfogyatkozása, ami föl van jegyezve, mert ebből jósolták meg, hogy nem sokára meghal, és nem sokára meghal. Persze öreg volt, a 47. uralkodási évében volt a fogyatkozás. Na most a Gurzadzsan újra számolta a fogyatkozást, és azt mondta, hogy gyerekek, hát eddig senki nem figyelt fel arra, hogy tudnilik, hogy ha 2050-re tesszük a fogyatkozást, akkor is volt egy fogyatkozás, de abban az esetben a hold úgy kelt föl, hogy még nem fogyatkozott, és miután följött, akkor kezdett fogyatkozni. Viszont a Sulgi hold fogyatkozásában le van írva, hogy a hold már fogyatkozva jött föl a látóhatár alól. Tehát keresgélni kellett más fogyatkozást, a Gurzadzsan azt mondta, hogy ezt kérem a 1954-es teljesítette. Először, na hát ezért kellett eldobni 96 évet. Jó, de miből jött az ötlet? Tudnélik, a társszerzők kérték meg a Gurzadzsant, hogy próbáljon valahogy utána számolni a dolgoknak, mert itten 96, nem biztos, hogy 96, de azt mondták, körülbelül egy századdal túl sok idő van. Miért? Hát kérem, mostan mindenki gondoljon arra, hogy az Illiget azért támadják, mert ő művészettörténész, és művészettörténészi érvelt egy történelmi állítás ellen. Na kérem, Gurzadzsan társszerzői azt mondták, ők olyasmihez értettek, hogy cserép edények díszítő motívumait tudták úgy sorba rakni. Hát, az előző előadásban hallottunk az evolúcióról, hallottuk azt, hogy az nem mindig mondható meg, hogy merre fog menni, de azért úgy valamerre egy irányba szokott menni. Na mostan ugyanígy a babiloni cserép edényeket is sorba lehet rakni, és akkor látnak rajta evolúciót. A festésen. És akkor azt mondták a Gurzadzsannak, hogy hát nézze meg ember, hát itten 150 évig nem változik semmit a stílus, máskor meg 50 évenként változik. Hát nekünk úgy tűnik, hogy egy századdal túl sok van itt. Erre a Gurzadzsan nekiindult, megnézett mindent, a végén egy holdfogyatkozásokban megtalálta ezt a diszkrepanciát, hogy így mondjam, és akkor azt mondta, hát itt van 96 évet, tessék kivenni, eldobni, ezek után örvendeztek, hogy akkor minden rendben van a cserépedények festésének, a fejlődésének. Na rendben van, de kérem tisztelettel, mennyivel történelmi érve vagy indok ez, mint ez. Ugye? Hát mind a kettő valamilyen művészeti stílusban meg efélében érzékel valamit. Egyébként, hogyha az ember megcsinálja ezt a kivágást, akkor óriási bajok lesznek az asszír és a hetita királylistákkal. Túl sok királyunk, mert ugye 96 évet eldobtunk, de az meg akkor kizavar, ugye? Na, mostan a Fomenko. Hát kérem, hogyha ezt itten besűrítünk mindent innen ide, akkor a klasszikus ókor, ahogy mi azt tanultuk az iskolába, annak egy része az kitalálás, a másik része viszont 700-tól 1300-ig történt. Például Fomenkónak és Noszovszkijnak egy nagy könyve, aminek az a címe, hogy Birodalom. Most nem mondom el, hogy pontosan mit állít a könyv, csak néhány, hát ugye az emberi civilizációt próbálja meg elmondani, és azt állítja például, hogy Jézus Krisztus 1054-ben született Antiochiában. Na most miért mondja ezt? Kérem, mindjárt jön ábra, és abból látjuk, hogy miért mondom azt, amit mondok, és ő miért mondja azt, amit mond. De ő azt állítja, hogy a legkorábbi dátum a peloponnézoszi háborúra, tehát ugye ami Athén és Sparta között folyt, nem 431 Krisztus előtt, ahova szokták tenni fogyatkozásokkal meghatározva. Van három fogyatkozás, amit a történetíró följegyez az első háború első évében, és akkor egy azt hiszem a 9. és egy a 20. évében, és akkor kettő napfogyatkozás, egy holdfogyatkozás. Nagyon jól dokumentálva van a dolog. És akkor ezt sokszor kiszámolták, és volt, aki azt mondta, hogy Krisztus előtt 431-ben volt az első fogyatkozás, és mások azt mondták, hogy 430-ban. Van egy posztumusz Newton mű. Ennek valami olyan, posztumusz már 1728-ban adták ki, mert ő egész életében ezt javítgatta, és ennek valami olyan címe van, hogy az ősi királyságok összehasonlító időrendje. És akkor kérem tisztelettel, ennek van egy rövidített változata, a Short Chronicle, és ez a következő. Tehát ez valamikor a Newton az élete vége felé állította össze, és akkor most odalapozok a 431-es évhez. És a következőt mondja, 431, a peloponnézoszi háború kezdődik. Tehát Newton nyilván fogyatkozás számítással 431-re tette. 1890-ben egy Stockwell nevű amerikai egy évet javított ezen, és 430-ra tette, de a modern történetírás visszament a 431-hez. Fomenko azt mondja, hogy ő végig számolta ezt a hármas fogyatkozási sorozatot, és nem tudja korábbra tenni, mint Krisztus után 1039-re. Látjuk, ez ugyanez az érv. És kérem tisztelettel, hát Periklész nem volt kortársa Jézusnak. Ezt a történeti forrásokból biztosan tudjuk, tehát Jézust későbbre kell tenni. És ott van a betlehemi csillag, ugye egy látványos asztronómiai esemény. Hát azt az ezres évszázadban nagyon jól hozzá lehet kapcsolni ahhoz a szupernóvához, aminek a fényét mindenfelé látták a világban, és egyébként most a rákköd van a helyén. Na mostan akkor kérem tisztelettel. Igen. Ja, tehát Jézus megszületik 1054-ben Antiohiában. 1088-ban Konstantinápoly ázsiai oldalán keresztre feszítik, majd ezek után a nyugat-európaiak megdühödnek ezen, és Krisztus gyilkosai ellen, akik a bizánciak, keresztes hadjáratokat szerveznek. Az első keresztes hadjárat az 1095-ben indul el, a negyedik keresztes hadjárat elfoglalja Bizáncot 1204-ben. 60 évig ottan nyugati keresztes lovagok uralkodnak, 1261-ben a paleológus, azt hiszem Mihály, kiveri a nyugatiakat. Ekkor egy nyugati vezér Itáliába menekül, és ott várost épít, amit Rómának nevezel. A pápa, aki a nyugatiak főpapja, először Nizzába megy, Nizzából Avignonba, és valamikor az 1300-as évek elején onnan Rómába megy, ami akkor már eléggé felépült ahhoz, hogy lakni lehessen benne. Barátai, a humanisták mindenféle római történelmi műveket hamisítanak. Hát Róma nem volt, ugye 1260-valahány előtt, mondja Fomenko. Egyébként Homérosz a trójai háborúban Bizáncnak ezt az ostromát írja le, tehát Homérosz 1261 után működött. Na mostán kérem, akkor most mindenki szépen nyugodtan hátradőlhet, mert úgyis mindenki azt mondja ezek után, hogy a Fomenko megőrült. Na most ehhez képest az, hogy 297 évet kivágok, ugye? Na és akkor most tessék ide nézni. Miért mondtam én azt, hogy ez kolléga? Hát kérem, differenciál geometria tanszékvezető a Moszkvai Egyetemen, és levelező akadémikus a Moszkvai Akadémián. Itt van néhány történeti műve, amik, hát ez a zöld, ez eléggé rosszul olvasható, plusz jelenleg is publikál differenciál geometriából. Na most, ha valaki differenciál geometriából publikálni tud, akkor lehet, hogy némileg meg van húzatva, az olyan eset már volt, de hogy logikusan tud gondolkodni és tevékenykedni, az biztos. És akkor most fölrakok egy ilyent, az alsót ne is nézzék, mert az csak egy magyar ellenpélda, és nincs időm elmondani, hogy mire, de ezt itt. Ő úgy gondolkodik, hogy voltak különböző krónikák, a különböző krónikákban voltak történelmek, és akkor a világtörténetet az íróasztal mellett úgy dolgozták ki, hogy ilyen blokkokat egymás mellé raktak. És akkor ő ezeket a blokkokat hasonlítgatja össze. Tehát azt mondja, hogy az Ótestamentumban ennyi blokk található, és akkor Európa történetét úgy csináljuk meg, hogy az utolsó hét blokkot azt változatlanul hagyjuk, és akkor eléje teszünk még néhány blokkot, amit ebből kíván. Tehát, hogy klónozva van a történelem. Hogy az egyik dinasztia az nagyon hasonlít a másik dinasztiához, mondjuk az egymás utáni királyok uralkodási idejében, vagy hogy ki volt a nagy király, ki volt a kis király, és akkor ő úgy gondolja, hogy ezt középkorban történészek kitalálták. Tehát azt mondták nekik, hogy írjátok már meg Európa történetét, és akkor a történész, tudva azt, hogy a másik még annyit se tud a történelemről, mint ő, más szerzőknek a műveiből ollózott ki dinasztiákat. Ezt mondja a Fomenko. Ehhez képest az, amit az Illig mond 297 évvel, az nem sok. Na mostan, kérem tisztelettel, egy pillanatra megszakítom a vetítést, és most akkor vissza Illighez, tehát Nagy Károly. Az ortodox történelemben Nagy Károly az létezik, jeles háborúkat vív, ezeket általában megnyeri, nem mindegyiket, de jó sokat megnyer. És akkor kérem, minket speciál az érdekel, amikor az avarokkal háborúzik. Na mostan akkor kérem tisztelettel. Vegyünk egy ortodox történelemben működő magyar történész, sajnos már meghalt, Bóna Istvánt, aki földolgozta a 791-es frank-avar háborút. Ez ugye nyugatról nézve úgy szokott kinézni, hogy jött a Nagy Károly óriási nagy sereggel, teljesen leverte az avarokat, azok kétségbe esve menekültek, megadták magukat, megcsókolták a lábát, és akkor ő újra telepítette a katolikus egyházat, és így tovább Pannoniába. Na mostan, kérem tisztelettel, Bóna fölhívja először is a figyelmet a következőre. Hát mi a hagyományos avar határ? Az az Enns folyó, hát tudjuk, az Oberenz az az Operencia. És hát persze ott az Enns folyótól keletre nem kezdődött rögtön az avar település terület, ez egy ilyen gyepű volt egy ideig, de az Ensztől nyugatra nem voltak frankok. Na mostan azt mondja, hogy hát a hivatalos nyugati történetírásban úgy kezdődik az egész, hogy 788-ban Tassilo bajor herceg és Dezső Longobárd király föllázad a frankok, tehát Nagy Károly ellen. És veszít. Jó, ez valószínűleg így is történt. Igen ám, de a Bóna észreveszi, hogy azok a frank szövegek, amikre alapozzák a hivatalos történeti írást, azok azt mondják, hogy az avarok sereget küldtek a lázadók segítésére, azokat a seregeket a frankok legyőzték az Enns folyótól keletre. Na, ez még nem lehetetlen. Ez ugye viszont azt jelentené, hogy a frankok átmentek az Enns folyón, és ott megverték az avarokat, vélhetően akkor ezek után már nem az Enns folyó lenne a határ. Jó. Viszont 791-ben, amikor a Nagy Károly újra seregeket indít, akkor az Ensznél van a határ. Hogy a fenébe került oda-vissza? Na, a Bona azt mondja, hogy valószínűleg a 788-as leírásokat meghamisították, és az avarok nem is küldtek csapatokat. Na, 791. szeptemberében Nagy Károly támad, és győz. Már a frank szövegek szerint. Na most ezzel szemben a Bona rekonstruálta a történetet, és azt mondja, hogy két oszlopban indult el a sereg, a Duna két oldalán. Hát ez nem gond, mert a Duna az egy kis folyó ott van. És amikor túljutották Bécsen, ami egyébként avar település volt, először is volt egy csata valahol a bécsi medencében, Czeisel-Mauernél, ez a Kézainál Cezuma úrnak hívják. És valószínűleg győztek a frankok, mert tovább mentek kelet felé. Igen, ám csak egy püspökük meghalt. Nem mondják, hogy a csatában, csak úgy éppen. Na és amikor elérnek körülbelül a Rába folyóhoz, akkor a legnagyobb meglepetés éri a Nagy Károlyt, tudnélik a két sereg között nincs összeköttetés. Iszonyatosan szélessé válik a Duna, és ágai vannak, és nem tudom mi, és a két csapat elveszti egymást. Na mostan körülbelül Gönyűnél kénytelen megállni. Valószínűleg nincs élelme. Most ezek után a frank források azt mondják, hogy számlálhatatlan hadifoglyot és kincset szed össze, de ezt nem részletezik, és elkezd visszavonulni. Október 23-án meghal Angilram, metzi érsek, aki a záheni palota kápolna, figyeljünk, esperese volt, és november 8-án Viomádus, a tríri püspök. Mégpedig a hadjárat utolsó napján közel a határhoz. Amiből nyilvánvaló, hogy az avarok üldözték a visszavonuló frank sereget. Na, ez ennyit a nagy győzelemről. Pár évvel később tényleg győztek, de itt kérem tisztelettel, egy szemérmetlen hazugság van a frank krónikákban. Azonban Nyugat-Európában ezt is el szokták fogadni. Akkor pedig most már ne lepődjünk meg azon, hogy a hazudozásból összeállított Nagy Károly kori krónikákat egyesek már úgy, ahogy van Nagy Károly jelegítésekben mondják. Na most akkor most jövök a fizikához. Pardon. Elkezdtem itten leszórnia. Igen. Tehát mostan akkor azt lehet mondani, hogy az lenne a dolgunk, hogy álljunk ennek neki, és hát döntsük el. Hogy döntsük el? Hát fizikai módszerekkel lehetne datálni eseményeket, és akkor utána nem lehet azt mondani, hogy az egyik ember ki akar dobni 297 évet, a másik fel akarja hozni 700-ra a Hammurabi királyt, és így tovább. Hát tessék mindegyiket fizikailag datálni. Na mostan fizikailag datálni lehet rádiókarbonnal, de a rádiókarbonnak a mérési hibája azért arra nem teszi alkalmassá, hogy eldöntsük, hogy az a 297 év az hiányzik-e vagy nem. Nem maga a mérési hiba ilyen nagy, a mérési hiba ebben az időben 100 év vagy annál kisebb. Nem, hanem tudjuk most már azt, hogy a C14 szint, annak a fának a kivágásakor, változott az idő során. Éghajlattal mi egyébben,
Tehát összesen azzal, hogy van egy darab fánk, és meghatározzuk, hogy most mennyire sugároz, nem fogjuk tudni, hogy mennyi idős, és hogyha ezt a bizonytalanságot is hozzáveszünk, akkor már 2-300 éves bizonytalanság van. Na most erre kalibrációt szoktak alkalmazni. Illig németországi hívei azt állítják, hogy Közép-Európában, ami nekik Németországot jelenti, meg esetleg Svájcot, a 600 és 900 közötti időszakból nagyon kevés jól használható faévgyűrű mintázat van. Hát én nem tudom, hogy ez igaz-e. Na de van egy másik módszer, és ebben viszont merek kijelentéseket tenni, habár a hallgatóságban vannak, akik nálam többet értenek hozzá, de hát azok nem beszélnek most. A következő van, fogyatkozások. Napfogyatkozások és holdfogyatkozások. Régi fogyatkozásoknál előfordul, hogy jól leírják a látványt. Na most akkor tessék, hát napfogyatkozás, tudjuk, hogy Magyarországon napfogyatkozás olyan, teljes napfogyatkozás 150 évenként szokott lenni. Ha valahol följegyeztek egy teljes napfogyatkozást, akkor tessék utána számolni, hogy ez mikor lehet. Na akkor itt van egy példa. Ezt egy Stevenson nevű ember hozza föl, aki egy jelentős, mondjuk, tudománytörténész. Itt van a Krisztus előtt 136, április 15-i babiloni napfogyatkozás. Hát azért babiloni napfogyatkozás, mert Babilonban teljes volt a napfogyatkozás, és följegyezték. Hát kérem. A föld forgása a múltban esetleg nem olyan volt, mint most. Ugye az árapály surlódás lassítja a föld forgását, és ez kérem ki van mutatva, mert atomórákkal a jelenséget aztán mondtam, 10 év alatt meg lehet vizsgálni. Na mostan akkor mindazonáltal tegyük fel egy pillanatra, hogy a föld forgása nem változott, tehát Krisztus előtt 136-ban éppen olyan hosszú volt egy nap, mint most. Akkor a teljességi vonal ez. Nem megy át Babilonon, valahol Franciaországon megy át. Látjuk. Hát akkor azt mondjuk, hát most ki a fene gondolta azt, hogy a föld forgása állandó sebességű? Hát nyilván egyenletesen lassul. Most tudjuk ezt a lassulást, az utolsó néhány száz évre ezt tisztességesen meghatározták fogyatkozásokból. Akkor ugyanezt a lassulást tételezzük fel a korábbi időkre, mert a Föld egy nagyon nagy test, hát nyilván nem a lassulásnak van egy oka, majd fölrakok egy ábrát, az az ok az nem változhat olyan nagyot 2000 év alatt. Jó, hát akkor azzal kell számolni. És most mondom azt, hogy a Gurzagyán kolléga azzal számolta újra a Sulgi király holdfogyatkozását, hogy figyelembe vette a föld forgásának a lassulását. Mert azt addig nem vették figyelembe. Pedig 1879-ben írta az első cikket róla egy bizonyos Darwin, aki nem a biológus Darwin, hanem a fia. Na, mindegy. Jó, rendben van, tudjuk, hát ezért sikerült rosszul a számítás. Most megismételjük, és nagy a tudomány, hát nagy. Itt megy el. 22 fokkal keletre Babilontól. Na kérem, akkor három lehetőség. Vagy a Föld nem úgy lassult annak idején, mint most, két lehetőség van, vagy a Föld nem úgy lassult, mint most, de nagyon nem úgy lassult, vagy a fogyatkozás nem történt meg, csak valaki odahamisította. Na, mindjárt látjuk, hogy valójában három lehetőség van, de ne siessünk. Most egy bizonyos Newton, de nem az Isaac, hanem egy R.R. Robert, és nem tudom mi a másik, az Astrophysics and Space Science-ben publikált 1972-ben egy cikket, és kérem, a következő van. Van itt egy mennyiség, amit úgy hívnak, hogy D2 vessző. Ez a D2 vessző a hold átlagos hosszúságában föllépő, hát lassulás vagy gyorsulás, ugye ez egy előjel kérdése, az lassú. Tehát ugye a hold megy körbe, de egy kicsit lassul a körbe menetele. Na mostan akkor kérem, tisztelettel, jelenleg ennyi a lassulás értéke. 22,41 század szögmásodperc per év a négyzeten vagy még. Nem ez a fele, ez a 11,20 valahány. Van, aki egy kettest ideír, van, aki nem ír ide. Na mostan. Tehát a Newton egy csomó fogyatkozást vett, nem ezeket, azt hiszem valami 85 darabot, tehát minden egyes ilyen pont az több fogyatkozásból van átlagolva, és meghatározta, hogy mekkora D2 vesszőt kell fölvenni ahhoz, hogy a fogyatkozás akkor történhetett légyen, mint amikor följegyezték. Most már csak egy megjegyzés van hozzá, hogy ez nem az akkori lassulás, hanem az onnantól mostanáig eltelt idő átlaga. És ezt az eredményt kapta. Kérem, ez itt körülbelül 1300, és ez itt körülbelül 700. 700 előtt gyakorlatilag nem lassult a föld forgása, de ez a kijelentés most nyelvtanilag helytelen, amit én tettem, csak direkt nem akartam egy nagyon bonyolult mondatot mondani. A 700 előtti fogyatkozásoknál úgy kell számolni, minthogyha attól kezdve mostanáig egyáltalán nem lassult volna a föld forgása. Hát mert ez gyakorlatilag nulla. 700 és 1300 vagy 1200 között valami történik, és zavarosak az eredmények, azután pedig nagyjából a mostani lassulás van. Tehát ez Newton, tudománytörténész, 1972. És most jön, kérem, Anatolij Timofejevics Fomenko. Ez a Celestial Mechanics-ban van publikálva, 1981. Nem történeti folyóirat, égi mechanika. Itt van két görbe, de ez a két görbe, ez ugyanaz a dolog, kétféleképpen olvassa. Hát ez nagyon olyan, mint a Newton görbéje. Mostanában ez a körülbelül 20 másodperc per évszázad négyzet a lassulás. 700 és 1300 között zűrzavar van, előtte pedig nulla. Igen ám, de ezt a görbét akkor kapja az ember, hogyha azt tételezem föl, hogy minden egyes fogyatkozás abban az évben történt, amikorra följegyzik. Tehát, hogy rendben vannak az időszámítási problémák. Fomenko azonban differenciál geométer, tehát matematikus, ő hisz a lehető legjobb holdmozgás egyenletnek, ami jelenleg használatban van. Ezért azt mondja, hogy hát ne ezt csináljuk, hát vegyük a most ismert megmért értéket, és nézzük meg, hogy hova jönnek a pontok akkor. Tehát ne higgyük el a történeti évszámot, hanem számoljuk ki a holdmozgási egyenletből, hogy az a fogyatkozás mikor következhetett be, és akkor ezt kapja. Tehát ez van az első fólián fölmutatott mondjuk világképe mögött, amiben azt mondja, hogy 700 és 1300 között volt a klasszikus ókor, és hogy 700 előtt mi volt, arról máig nem tudunk semmit. Ő azt állítja, hogy neki egyetlen egy történelmi fogyatkozás sem jött be 700 előttre, viszont az ókoriak mind bejöttek 700 és 1300 közé. Na kérem, most akkor ugyanerre ránézünk egy másik oldalról. Hát ez az úgynevezett delta T. A delta T az durván szólva, és most aki itt égi mechanikus jelen van, az nyilván a fülét fogja kétségbeesésébe, de durván szólva a nap-napra épített időszámítás, tehát ugye mindig 24 óra egy nap, és 86.400 másodperc, és akkor az átlag közép napnak a járását kell venni, és akkor e szerint számolni az időt. Tehát a középnap-nap idő és az atomóra idő eltérése. Ha föltételezzük azt, hogy az atomórák tényleg periodikusan járnak, amire most úgy néz ki, hogy semmi okunk nincs, hogy ne tételezzük föl, ellenben el tudjuk képzelni, hogy a földforgása lassul, akkor kérem tisztelettel a fogyatkozásokból meg lehet határozni a régebbi időkre, hogy hány másodperc volt a különbség. Itt van a görbe, 100 évenként egy pont. Létezik olyan adatbázis az interneten, ami 50 évenként ad egy pontot. Ez különböző ilyen standardizációs intézetek, hát az Egyesült Államok szabványosítási intézete meg eféle csinálják, hát időmérés. Na, itt vannak a pontok. Na most kérem, ha a Föld egyenletesen lassul, akkor a pontoknak egy parabolán kell lenniük. Miért? Hát az egyenletesen gyorsuló esésnek az útidő görbéje az például egy parabola. Hát ezért. Na hát a számítógéppel hozzáhúzatom a legjobb parabolát, és akkor azt mondja az ember, hogy tényleg ez egy egész jó parabola, ugye? Na igen, de van vele három baj. Van két kis megzavarodás. Itt és itt. Nézzük meg, ha most be van húzva a sima parabola, és látjuk, hogy egyszer alá mennek a pontok, egyszer meg fölé. És van egy harmadik baj. 1567-ben van a görbének minimuma. Pedig egy ilyen görbének akkor kellene a minimumának lenni, amikor összeigazították a két másodpercet, hogy így mondjam. Tehát mondjuk 1960 körül valamikor, nem 1567-ben. Helyes. Na hát akkor mostan csináljuk a következőt. Ez az utolsó megzavarodás. Hát nézzük meg, hogy ez mikor van, mondjuk 600. Most akkor vegyük azokat a pontokat, amik a megzavarodás után vannak, és akkor abból kapunk valamit, amit úgy hívunk, hogy a mai trend. Ez valójában az 1300 utáni pontokat használtam, és az 1300 utáni pontokból nagyon szépen kiadódik egy parabola. Tökéletesen illeszkedik 1300 után. Igen, csak itt nem. És akkor nézzük meg, hogy mennyi az eltérés. Hát ez 25 ezer másodperc, és ez 55 ezer másodperc. Tehát 30 ezer másodperc eltérés van Krisztus előtt 2000-ben, Sulgi király idejében, ami 8 vagy 9 óra. Tehát a Földnek így illett volna forognia, viszont így forgott. A fogyatkozások szerint. Jó, akkor most csináljunk egy őrületet. Mondjuk azt, hogy a 600 vagy 700 előtti pontokat használjuk fel. Csak terhet. Tehát a második megzavarodás előttieket. Itt van. Igen, most. Igen, most már látszik. Na kérem, ez egy nagyon jó görbe. Szinte mindenhol egyezik. Hát kicsi eltérések vannak, 5000 másodperc, tehát egy óra a sumér időkben, és hát valami 10 perc, 20 perc ma. Igen, ám csak két probléma van vele. Az egyik az, hogy ennek aztán valahol itt van a minimuma. A kora középkorban. Teljes abszurdum. Persze a régi pontokból csináltuk. De van még egy baj. Ami megint az, hogy a régi pontokból csináltuk. A tökéletesen megbízható ingaórás precíziós mérések 1500, 1600, 1700, azok nincsenek benne. Ez a régi trend. A régi trend stimmel a régi adatokkal, de nem stimmel a mostaniakkal. Na, utolsó ábra. Most akkor mi ez a dolog, amiről eddig homályosan beszéltem? Hát kérem, képzeljük el, hogy mi most azt mondjuk, hát volt a Laplace csinált egy nagyon jó IG mechanikát, utána jöttek még mások, mostanak ezt alkalmazzuk a Föld-Hold-Nap rendszerre. Első közelítésben azt mondom, hogy én a Föld-Hold rendszerre alkalmazom, a nap mondjuk messze van. Nem igaz, de úgy közelítőleg azért lehet ezzel valameddig menni. Hát itt van a nap, erről jön, most éppen van egy fogyatkozás, látjuk, mert közből van a Hold a nap és a Föld között. A Föld forog, a Hold megy erre, csodálatos. Igen ám, de idején nem rajzoltam tengereket. Mit csinálnak a tengerek? A tengerek azt csinálják, hogy azokon a Hold árapályt csinál. Ez a szituáció, ez két tömegpont, és ennek a következtében ez szigorúan periódikus, örökké ugyanúgy mászkál körbe a Hold. Ez nem igaz, hogy ha már napot is figyelembe veszem, de az mondjuk egy kis szavar. Na most rátettem a tengereket, történetesen lilával. Csak hogy jobban lehessen látni. A tengereket meghúzza a Hold árapály hatása, és akkor itten kidudorodnak. Hát jó, most azt mondja az ember, kizavar ez. Hát nem úgy van. Most kinagyítottam a közepét, errefelé van a Hold. A tenger feneke az fordul el a Földdel együtt. Ugye, mert a Föld forog. Tehát az egy kicsit előre húzza magát a tenger. Surlódás. Az előre húzza a tenger dagályhegyét. Tehát a dagályhegy nem pont a Hold alatt van, hanem egy kicsit előre. Ezért amikor a Hold meghúzza a dagályhegyet, akkor nem csak fölfelé húzza, hanem egy kicsit vissza. Ezért kérem tisztelettel, fokozatosan impulzus momentumot veszít a Föld. De az az impulzus momentum átmegy a Holdra, mert ameddig a napot nem veszem figyelembe, addig ez a rendszer, ez őrzi a teljes impulzus momentumot. Mindegy, hogy miért, le lehet vezetni, de... Na most. Tehát a következő történt. Impulzus momentum csatolódik a Földről a Holdra, a Föld forgása lassul, mert impulzus momentumot vett el a dagálysúrlódás, a Hold impulzus momentuma viszont nő, nem a forgási, a keringési. Tehát a Hold kifelé spirálozik. És mivel kifelé spirálozik, azért a látszólagos sebessége, a szögsebessége csökken. Impulzus momentumot kap, de ugyanakkor messzebb is ment, tehát hosszabb idő alatt járja be ugyanazt a 360 fokot. De viszont ezt a hatást nem lehet rendesen számolni, mert hát mostan számolja ki valaki a dagálysúrlódást, amikor a dagályhegy átmegy a Gibraltári szorosan. Na és akkor kérem tisztelettel, most én ezt kikapcsolom, a többi az már duma. Tehát, azt nem mondják, mert senki nem mondja azt, hogy a csillagászok vagy mi, számoljuk ki, és akkor üssünk egy nagyot az Illigen vagy a Fomenkón. Ezt nem mondják. A történészek azok inkább azt csinálják, hogy ők maguk belerugdosnak az Illigbe és a Fomenkóba. Rendben van, de hogyha valaki azt mondja nekünk, hogy ezt csináljuk meg, és határozzuk meg a fizikai dátumát egy eseménynek, akkor én például azt mondom, hogy meg lehet próbálni, de nekem az a gyanúm, hogy a holdmozgás egyenletek jelenleg nem teszik lehetővé, hogy ezt rendesen kiszámítsuk. Nem azt mondtam, hogy ezt nem tudjuk kiszámítani. Azt mondtam, hogy azok az egyenletek, amikből a holdmozgást számolják, azok az én gyanúm szerint nem eléggé tartalmazzák ezt az impulzus momentum csatolási tagot. Tartalmaznak valamit belőle, én azt mondtam, nem eléggé. Na most én ezt csak abból tudom mondani, én elolvastam a jelenlegi legjobb elérhető magyar égi mechanika jegyzetet. Az elmondja, hogy 1954 óta milyen egyenleteket használnak, és azok nekem nem tetszettek. Lehet, hogy nincs igazam, van itten jelen olyan ember, aki ezt nálam jobban tudja. Viszont kérem tisztelettel, azt határozottan mondom, hogy az valami csodálatos, hogy Newton mondjuk 1728-ban vélhetően fogyatkozásból meghatározott dátumokra, ugyanazt mondja, mint a jelenlegi történeti kronológia. Miért csodálatos ez? Hát mondtam egyet ugye a peloponnészoszi háború kezdetét, de mondhatok egy másikat. 585. A lidiai háború 6. évében egy teljes nap fogyatkozás, amit Thales megjósolt. Május 28-án, és ezzel egy csata befejeződik, mert mind a két sereg megijedt és eltűnt. Ezt a fogyatkozást ma is 585-re teszi Krisztus előtt a történettudomány. Megnéztem. A Stockwell 1890-ben azt mondja, hogy neki nem tetszik ez a fogyatkozás, ezért ő 609-re teszi, az egyszerűen az ezt megelőző teljes napfogyatkozás azon a vidéken, de ő is azt mondja, hogy van egy fogyatkozás nem 585-ben, hanem 584-ben. Miért hangsúlyozom ezt? Azért kérem tisztelettel, mert Newton idején, már a Isaac Newton idején nem volt dagálysurlódás az egyenletekben, és történetesen tudom, hogy a Stockwell egyenleteiben nem volt dagálysurlódás, volt valami más, de messze nem dagálysurlódás, egy úgynevezett nagy korrekció volt, ami valami 270 nem tudom hány éves periódus idejű, egyébként ismeretlen eredetű zavart vett figyelembe, ez azért kellett, mert akkor így vissza 1700-ig vagy 1600-ig rendben voltak a fogyatkozások. De a Stockwellnek nem volt a dagálysurlódás az egyenleteibe. A dagálysurlódási tagot bevezette Darwin 1879-ben, de a kollégái a múlt század legelső évei nem vették komolyan. És a Stockwell egyenleteibe nem volt benne. Ő egy éves különbséget kap a Newtonhoz egyik részt, másrészt a modern történeti kronológiához. Hát kérem, láttuk a Gurzadjánt. Most független attól, hogy elhiszem-e a Gurzadjánnak, hogy 96 évvel meg kell rövidíteni az óbabiloni és középbabiloni korszakot, az minden esetre látszik, hogy ha az ember bevezet egy földforgás lassulást az egyenletekbe, akkor ettől az eredeti holdfogyatkozás nem lesz jó, és egy másik fogyatkozás lesz jó. Ennek ellenére a történeti fogyatkozások történelmileg fontos dátumai Isaac Newtontól, tehát mondjuk 1700-tól napjainkig nem változtak. Na most kérem tisztelettel, akkor azt tudom mondani, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint az igazság akármi lehet. Nem arról van szó, hogy én elhinném a Fomenkónak azt, hogy Krisztus 1054-ben született Antiochiában. Az ő esetében elképzelhető, hogy a következőről van szó, elképzelhető. Pillanatra visszarakom. Nézzünk csak ide. Képzeljük el, hogy bármiért mondjuk ezt a 297 évet el kell dobni. Én nem agitálok emellett, ezt döntsék el a történészek. De tegyük föl, hogy eljutnak odáig, hogy ezt el kell dobni. Akkor rögtön az van, hogy a többi fogyatkozást nem a történelmi dátumán kell keresni, hanem 297 évvel később. Ha ettől rendbe jönnek a dolgok, akkor ez azt mondja, hogy az illignek igaza lehet. Ha ettől se jönnek rendbe a dolgok, akkor azt lehet mondani, hogy kupleráj van az egészben. És kérem tisztelettel, ez történik olyankor, amikor úgynevezett leszálló kultúrjavakkal állunk szembe, ezt a társadalom tudósok egy évszázadra belevették ezt a fogalmat. Tehát van a tulipános láda. A tulipános ládát eredetileg a reneszánszban a főurak csináltatták maguknak. Mert a tulipán az egy ilyen külföldi díszítés volt. Ez ugye nem egészen biztos, mert vannak homályos adatok arra, hogy, hogy a magyar díszítőművészet tulipán mintákat hozott magával a kelet-európai cseppéről, ott még vadtulipánok vannak, de most egy pillanatra tegyük fel, hogy azt már elfelejtették 1600-ra. Na, tehát akkor a főurak festetnek maguknak tulipános ládákat. Később ők erre ráunnak, és mást festetnek, meg faragtatnak, de akkor a középosztály elkezdi, mert jártak a főúrnál, látták, azt mondták, hű, de szép, tulipánt mi is tudunk festeni. Aztán a később a parasztok festetik a tulipános ládákat. Ez egy kultúrjószág, ami leszáll köntről le. Na mostan ezt azonban tudományok között is lehet látni. Példának okáért Kiszeli István antropológus a 80-as években írt egy könyvet Afrika embertanáról, amiben megpróbálta megmagyarázni, hogy miért hasonlítanak egymáshoz az etiópok és a délindiai tamilok. Most, hogy ez hasonlítanak vagy nem, az egy másik kérdés. Ő meg bizonyos számú antropológus azt mondta, hogy hasonlítanak. Na hát akkor azt mondta, hát mi sem könnyebb ennél, és hivatkozik egy olasz embert a század elejéről, aki azt mondja, hogy hát amikor szétválóban volt Afrika Indiától, és úgy kezdtek elúszni, akkor az ős dravidák egy része Etiópiában maradt, a másik része Indiában maradt. Na most az ember a fejét fogja, mert hát ez mondjuk maximum 50 ezer éve történt a szétválás, míg a kontinensek elúszása az 50 millió vagy 100 millió éve. Na ezt mi most tudjuk. De a század elején ezt nem tudták. A Wegenernek éppen azért nem fogadták el az elméletét, mert iszonyatosan nagy úszási sebességeket mondott, mire ő azzal érvelt, hogy nézzenek meg, hát összeillenek a partvonalak. A partvonalak tényleg összeillettek. Amikor aztán 50 ezer év helyett 100 millió évre tették ezt az úszási időt, akkor már minden rendben volt, és akkor elfogadták. Na, tehát 1915-ben egy néprajzos nyugodtan leírhatta ezt, mert hiszen akkor ő egy modern elméletet alkalmazott. A geológia egy modern elmélet. De 1985-re az antropológusok között még mindig nem öregedett el annyira ez az elgondolás, hogy azt mondják, hogy hát ember, hát két nagyságrend van az időben. Nem, tudnélik, egy antropológusnak nem olyan elsőrendű fontosságú az, ami a geológusnak fontos. Ő nem a legfrissebb elméletet vette, hanem valamit, amit egyetemista korában hallott, vagy valami ilyesmi. Most a másik irányba is van ilyen leszálló kultúrjószág, tehát amikor egy égi mechanikus a történelmet nézi, akkor nem a legfrissebb történelmi eredményeket nézi, hanem azt, amit a gimnáziumban tanult. Na mostan ettől 50 éves hasadékok képződnek olyankor, amikor két tudománynak az eredményeit egyszerre kellene alkalmazni, és akkor aztán ilyenek lesznek belőle. Függetlenül attól, hogy igaz vagy nem, az igaz, hogy én nem tudom egyszerűen megmondani, hogy itt mi van. Összesen annyit tudok mondani, hogy valami nagy baj van a történelmi datálással. De nem tudom, hogy a baj miben áll, és az a benyomásom, hogy pillanatnyilag senkit nem érdekel a csillagászok közül ez a kérdés. Lehet, hogy tévedek, és lehet, hogy valakit érdekel, de én ezt nem tapasztaltam. Lehet, hogy nem is érdekes. Lehet, hogy ezt egyszerűen a történészekre kell hagyni, és a történészek majd megoldják. Csak hát az a helyzet, hogy a történészek azok meg ezt úgy szokták megoldani, hogy politikailag minősítik egymást. Ami viszont egy fizikusnak vagy egy csillagásznak egyszerűen hát abszurd. Na, tehát ezt tudom mondani, a Fomenko és a Gurzadján az kolléga, aki a szakmában tisztességgel működik. Az Illigről nem tudok nyilatkozni, mert nem ismerem a művészet történetet. Ugyanakkor a történelmi álláspontjuk az eléggé meglepőnek tűnik. És akkor most viszont mutattam valamit arra, hogy miért lehet nekik megpróbálkozni ezekkel a dolgokkal, tudni, hogy baj van. Amikor baj van, akkor az ember úgy próbál segíteni magán, ahogy tud. Na, ez van.
Köszönjük.
Nincs konklúzió, mert ha konklúziót tudnék mondani, akkor meg lenne oldva a kérdés.
Megrázó volt azt hiszem.